Harc az életben maradásért. Süle Dániel műsora. Ember, te anyák elfajzott korcsa, ki ártatlan állatok életét kioltja. Elborult elméd és vak a szemed, hogy nem látod meg a szépségeket? Állataink lelke nemesebb tiednél, mikor őket bántod, a helyükbe lehetnél. Nem hallja füled a gazdiknak sikolyát? Nem látja szemed könnyeik záporát, ahogy kedvenceik tetemét szorítják? Nem vagy te ember, csak mocskos söpredék, potenciális börtöntöltelék. Néhány földi angyal menti a lelkeket, ahogy erejükből és pénzükből telhetett. Jő a harag napja, s utolér hamar. Te mit érdemelsz, megkapod egy hamar. Az elmúlt 10 évben sokat javult az állatvédelem helyzete hazánkban, de elsősorban még mindig az érzelemorientált polgári aktivistákon múlik, hogy az állatvédő szervezetek életben tudnak maradni. A jelentősebb javulást mégis megakadályozza, hogy a civil állatvédő társaságok keze meg van kötve, a lakosság állattartási kultúrája változatlanul szegényes, a hatóságok pedig tapasztalatlanok és gyakran érdektelenek az állatokkal szemben elkövetett kegyetlenségek felderítésében. Ahhoz, hogy az erőfeszítések eredménnyel is járjanak, elsősorban hatékony ismeretterjesztésre, állatvédelmi oktatásra van szükség, de anyagi háttér nélkül a szervezetek és menhelyek lehetőségei korlátozottak. A közös célokról és sikerekről, de a működés mikéntjeiről és nehézségeiről is beszélgettünk a Herman Otto Állat és Természetvédő Egyesület, a Rex Kutya Otthon Alapítvány és az Újpesti Állatmentő Liga tagjaival. Krebs Gyöngyi zoológus, a Herosz fehérvári székhelyének munkatársa.
A Herosz az országos szinten jelenleg 5 menhelyet működtet, ezek közül 3 helyen csak kutyákat tudunk fogadni és ellátni, a budapesti és a fehérvári állatotthonban pedig vannak macskák és mindenféle egyéb állatok. Ez azt jelenti, hogy a Herosz naponta 1000 kutyáról és több száz egyéb állatról kell, hogy gondoskodjon, tehát nekünk meg kell oldanunk azt, hogy minden menhelyen legyen annyi munkatársunk, aki el tudja látni ezt a rengeteg állatot, hiszen őket nap mint nap etetni kell, takarítani, gondozni kell, állatorvosi ellátást biztosítani mindenhol, és ezen kívül ezek a menhelyek nyilván fogadják a látogatókat, akik valamilyen segítségért fordulnak hozzánk, illetve örökbe szeretnének fogadni. A napi munka az nagyjából így is néz ki, amit elmondtam, tehát etetéssel kezdünk, takarítás, betegkezelés és a vendégeknek, a látogatóknak a fogadása. A Herosz Herman Otto által alapított egyesület, ezért az állatotthonok működtetése mellett nagyon fontosnak tartjuk a nevelést, a szemléletformálást. Látjuk is azt a napi munkában, hogy nem elég működtetni a menhelyeket, tenni kell azért, hogy az állatok ne kerüljenek utcára, ne kerüljenek menhelyekre, és ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha az emberek fejében történik egy szemléletváltás. Jelenleg nagyon sok állattulajdonos gondolja azt, hogy ő neki nincs felelőssége az állattal szemben, ha gondja adódik, vagy megszületnek kölykök, amikről ugye ő úgy gondolja, hogy nem tehet, holott nyilván a gazda tehet arról, hogyha leellik a szuka, de úgy gondolja, hogy ezt majd a menhelyek, vagy majd a szomszéd, vagy valaki megoldja helyette. És hát ezért fontos a nevelő munka. A Herosz az gyermektagozatot működtet most már 2007 óta. Székesfehérváron, Budapesten és Mohácson működik. Ez azt jelenti, hogy nem csak ilyen adhok jelleggel egy-egy alkalommal találkozunk a gyerekekkel, hanem minden hónapban találkozunk azokkal, akik ennek a gyermektagozatnak tagjai, és gyakorlatilag a iskoláknak egy 4 éves, óvodáknak pedig egy 3 éves program van felépítve. Tehát az a kisgyermek, aki elkezdi ezt a gyermektagozatot, az 4 év után 32 állatvédelmi foglalkozáson vesz részt, és azt gondolom, hogy ez már igazán hatékony nevelő munka.
Kállai Rita, a Rex Kutya Otthon Alapítvány menhely vezetője.
Maga Rex Kutya Otthon Alapítvány az 22 éves múltra tekint vissza. 10 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit az Állatsziget, tehát ez a létesítmény, ahol most működünk. A kezdetekben, tehát 2004-ben még egy kutyatartó kennel épülettel indultunk, és egy kis karanténépülettel, illetve a szociális épülettel és a minifarmal, és az elmúlt 10 évben sikerült bővítenünk ezt még egy plusz kutyatartókennel épülettel, kutya karantén épülettel, az 25 férőhelyes, illetve egy macskamentő állomást is sikerült kialakítani. Amit érdemes mondjuk az alapítvány működéséről elmondani, azért elég szerteágazó, hiszen elsősorban nyilván állatvédőszervezet vagyunk. Tehát a fő célkitűzés az, hogy bajba jutott, sérült, balesetes, vagy akár a gazda által valamilyen okból leadott állatokat átvegyük és ellássuk, rehabilitáljuk, megkapják a megfelelő állategészségügyi ellátást, és utána nyilván új gazdihoz juttassuk őket. Ez az elsődleges cél. Természetesen helyhiány miatt nálunk sincsen altatás, tehát általában új állatok úgy kerülhetnek be, hogyha az örökbefogadások kapcsán szabadulnak föl férőhelyek. Ezen kívül a második legfontosabb cél az nyilván az oktatás, tehát hogy azokat a gyerekeket oktassuk szemléletformáló előadásokkal, foglalkozásokkal, akik nyilván a jövő generációját képezik, vagy képzik majd. Tehát rengeteg oktatóprogramunk van, jöhetnek ide iskolás csoportok, óvodai csoportok jönnek is rendszeresen egyébként. Őket körbe szoktuk vezetni az Állatsziget különböző egységein, elmeséljük, hogy mi az, amit itt láthatnak, miről szól egyébként ez az Állatsziget, miért jött létre, felelős állattartással kapcsolatos előadásokat tartunk nekik, illetve iskolákba, óvodákba is kijárunk mi is, ahol szintén előadásokat tartunk. Illetve a harmadik funkciója, ami ugye a nevében is benne van, állat- és természetvédelmi élménypark, az pedig az, hogy ez egy 2 hektáros gyönyörű szép terület, azt gondolom. Rengeteg családi programot szervezünk, és ennek keretében nyilván nem csak a környéken lakókat, hanem Budapestről vagy akár Pest környékéről is várjuk ezeken a rendezvényeken a családokat, akiknek színes, főleg állatos programokkal szoktunk ilyenkor szolgálni, és szintén azt szeretnénk, hogyha megismernék a munkánkat, megismernék azt, hogy mivel foglalkozunk, és esetleg a későbbiekben akár felelős állattartóként nyilván ezeket az információkat felhasználják, akár esetleg támogatóként is majd részt vehetnek az alapítvány munkájában.
Pataki Gábor, az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat elnöke.
1998 óta a törvényekben elő van írva, illetve megengedett az önkormányzatunk, hogy csinálják saját állatvédelmi őrszolgálatot, és Budapesten Újpest volt az első, aki ezt felállította, illetve vidéken van még, de ilyen típusú, ahol velünk folyamatosan hatóság, rendőrség, illetve közterület felügyelet van, ilyen nincsen sehol. A járőrszolgálat jelen pillanatban 12 fő, de alapesetben az állatmentőigaz 37 főből áll. És 90%-ban újpesti lakosok, újpesti állatszerető emberek, illetve már azt mondom, hogy szakemberek, mert most már a 5. évünket tapossuk együtt, ebből 3 év, ami úgymond legálisan már bejegyzett egyesület, tehát nyilván előtte is működtünk. És azt tudom mondani, arra büszke vagyok, hogy mi minden egyes esetnél vagy egy rendőrségi feljelentés, hogyha olyan, vagy egy önkormányzat, és végigkísérjük az ügyet, akár az ügyvédei, vagy pedig mi, de nálunk olyanok, hogy elsiklunk valamivel, és legyintünk rá egyet, hogy jó van, persze, csak elhozzuk a kutyát, holnap után hoz egy másikat a tulajdonos, olyat most már mi nem. Megpróbálunk egy kicsit a Európa fele, ahol majdnem ilyen állatrendőrség szinten dolgozni, persze nyilván nem olyan hivatalos személyek. Azt látom, hogy rengeteg állatvédő szervezet van Magyarországon, és lehet, hogy nem az ő hibájuk, de egy helyben van az egész állatvédelem. Évről évre egy helyben taposunk, és nem jutunk előrébb. Mindenki az állatrendőrségért kiabál, hogy erre lenne szükség, de nem teszünk érte, hanem állunk egy bizonyos szinten is, és nem lépünk elő. Úgy gondolom, hogy az állatvédelmi őrszolgálat az, ami itt Újpesten megalakult, és ahogy csináljuk a rendőrséggel, a hatóságokkal, ez szerintem az utolsó lépcső. Ebből lesz majd egyszer állatrendőrség. Nem mi leszünk az állatrendőrök, mert nyilván hivatalos rendőrök lesznek az állatrendőrök, de ebből nagyon sok mindent lehet tanulni, és úgy gondolom, hogy ez az utolsó lépcső. Minden onnan indul, a rengeteg kóborkutyától kezdve az állatbántalmazásig, hogy tényleg mindenki úgy gondolja, hogy otthon saját szaporulatot lehoz szomszéd kutyájával, vagy éppen beltenyészetből, fölrakja mindenféle portálokra, eladja, nem tudom, negyed annyiért, mint egy normális tenyésztő, aki ugye költ is az állatra, mert olyan táppaletteti, vagy pedig úgy viszi orvoshoz, ugye a szülés előtt különböző útrahang ilyenek, és sajnos még erre a hatóságok annyira nincsenek felkészülve, hogy ezeket megakadályozzák. Én úgy gondolom, hogy ott kéne csirájában elfolytani, és akkor talán lehet, hogy könnyebb lenne nekünk is, illetve a többi szervezetnek a dolga. Vannak olyan problémák, hogy ez a rossz tartás, amikor úgymond butaságból vagy törvény nem tudásából adódik, hogy rövidebb láncon tartja esetleg a kutyát, vagy úgy gondolja, hogy az oltásra csak akkor van szükség, hogyha beteg az állat. Most úgy gondolom, hogy kerület szinten nekünk van a legtöbb állatkínzásos feljelentésünk és ügyünk, de ez azért van, mert itt megalakult egy ilyen, és most figyelünk erre. Amióta megalakultuk, volt 2 embernek problémája, például a logónkkal, ami szerinte erőt demonstrál és durva. Na most pont szükség van az erődemonstrációra, én úgy gondolom, mert tagjaink nem rohangálnak rózsaszín tütűben, és úgy mennek állatot menteni. Mi azért nem csak Budapesten, nekünk voltak nagyobb mentéseink vidéken is, olyan helyeken, ahol tényleg szükség van a fellépésre. Nem vagyunk hivatalos személyek, nem fogunk odaállni, nyilván rendőrséggel megyünk, de sokkal jobb, hogyha van kiállása egy társaságnak, és komolyan veszik.
Mi nagyon sokat foglalkozunk gyerekekkel, és én inkább azt látom, hogy a gyerekekből kinevelik az állatszeretetet, és nem pedig beléjük kell nevelni. Nálunk ez természetes volt a családban, az, hogy a természet és az állatok iránti szeretet ott van. Én már gyakorlatilag a legelső pályaválasztásomnál elköteleződtem, mert annak idején egy állategészségügyi szakközépiskolába jártam, utána Agráregyetemet végeztem, majd elvégeztem az ELTE-n a zoológus szakot, és számomra olyan egyértelmű volt ez, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni a zoológus szakon. Mi már tanultunk állatvédelmet, és igazából, ahogy elkezdtem dolgozni az állatotthonban, főleg annak köszönhetően, hogy már az elejétől napközistábort vezettem, és az elejétől foglalkozni tudtam gyerekekkel, ez abszolút ott tartott, és nap mint nap látom ennek a munkának értelmét, főleg amiatt, hogy ezt a környezeti nevelési munkát is tudjuk végezni.
Én azt gondolom, hogy minden gyerek úgy születik. Én ezt gondolnám, hogy nincsenek ambivalens érzései az állatokkal kapcsolatban, vagy ellenérzései az állatokkal kapcsolatban. Az oktató programunk ilyen szempontból kitered ugye a szülőkre is, tehát itt mindig a szülőnek a felelőssége az, hogy gyerekkortól hogyan viszonyul, ahogy ő viszonyul az állatokhoz, nyilván az fog a gyerekben is megerősödni. Nem gondoljuk, hogy feltétlenül állatot kell mindenkinek tartania, szeretheti valaki az állatokat attól függetlenül is, hogy mondjuk nem tart, tehát akinek nem fér bele az életébe, természetesen ne tart. De magára az állat szeretetre, az állatok tiszteletére, arra, hogy hogyan kell egy állattal bánni, arra a szülőnek kell megtanítani a gyereket, és innentől fog kialakulni az, hogy milyen felnőtté válik, illetve milyen lesz a viszonya az állatokkal. Nekem mindig voltak állataim gyerekkoromban, nem volt telem mondjuk a lakás vele, de mindig volt valamilyen állatkutyát, azt hiszem, hogy talán 9 éves volt, amikor először rávehető volt az édesanyám, hogy kutyánk legyen. Valahogy nekem természetes volt, ugyanúgy, ahogy az én gyermekemnek is teljesen természetes, hogy állatok között nő fel.
Szira Dominika, az újpesti állatvédelmi járőrszolgálat munkatársa.
Gyakorlatilag egy iskolai projekt, illetve egy gyakornoki projekt kapcsán kerültem kapcsolatba az állatmentőkkel, illetve az újpesti rendőrkapitánysággal is. Tulajdonképpen ez ott kezdődött, hogy nekünk meg kellett interjúvolni egy olyan személyt, vagy olyan személyeket, akiknek a saját érdeklődési körünkhöz kötődik mondjuk a munkájuk, vagy akár a hobbiuk. És akkor így kerültem kapcsolatba a dr. Terdik Tamással, aki az újpesti rendőrkapitány, vagy a Pataki Gáborral, aki viszont az állatmentőligának az elnöke. És leültünk beszélgetni. Kiderült, hogy vannak olyan rések még az állatvédelemben, amiben esetleg bele tudok segíteni, ez akár anyagok elkészítése, akár kommunikáció itt-ott. Amióta voltam, vagyok ennek a szervezetnek, vagy nem is a szervezetnek, hanem a tevékenységi körnek a része, ilyen ad-hoc jelleggel végeztem feladatokat. Tehát nem volt meghatározott munkaköröm, hanem hogyha valamire szükség volt, és azt mondjuk én meg tudtam csinálni, akkor azt megcsináltam. Az egész ugye azzal indult, hogy gyakornok voltam egy újságnál, és náluk publikáltam egy kétoldalas anyagot, amivel elindult ez az egész. Itt az angol nyelvű közönség volt a célpont, és gyakorlatilag innen indult az, hogy a médián keresztül, illetve másfajta médiumokon keresztül esetleg megszólaljunk az állatvédelemről. Abszolút egyedül, hogy kerület szinten, vagy akkor Újpestet ugye városnak is sokan mondják, város szinten én úgy gondolom, hogy ez teljességgel egyedülálló, hogy a rendőrség, az önkormányzat és egy civil szervezet ilyen szorosan együttműködik, és ennyire támogatják egymást. Aki ide költözik, ugye vannak fenntartásaik az állattartással kapcsolatban, és van, aki nem hajlandó kutyát lakásban tartani, vagy állatot lakásban tartani, esetleg nincs rá ideje, napi 8-10 órás munkaidő mellett azért egy kutyáról gondoskodni, úgy gondolom, hogy ez nagy felelősség és nagy feladat. Van egy olyan szerencsés eset is, amikor például a kolléganőm fogadott örökbe egy liga által mentett kutyust. Ő azóta is egy csodálatos gazdinak bizonyult, és a maszat is egy csodálatos mentvénynek bizonyult. Ez mondjuk egy szerencsés eset a millióból, de úgy gondolom, hogy alapvetően nyitottak az emberek, csak meg kell nekik nagyon sok mindent magyarázni. Tehát, hogy a kiskutya nem ott kezdődik, hogy aranyos, és akkor beviszem a lakásba, hanem ez egy nagy felelősséggel jár, és hát a kolléganőmnek is kőkeményen reggel 5-kor fel kell kelnie, sétáltatás, meg stb. Akkor nyilván ezt este is el kell játszani, tehát munka előtt és munka után a kutyát nem érdekli, hogy te napközben hol vagy, őt az érdekli, hogy reggel és este sétálni kell vinni, például ha lakásban tartod. De ugyanez, hogy foglalkozni kell velük, tehát nem csak fizikai kimerítésről van szó, hanem pszichikailag is ugye le kell fárasztani, úgymond a kutyát, mert sűrűn előfordul, hogy ezért rombolnak például a lakásban, esetleg egy széttépett párnára gondolok, hogy kőkemény pszichikai lefárasztásról is szó van. Hogyha én tudom, hogy mondjuk napi 3-szor le tudom vinni sétálni a Bernáthegyimet, laknék vele együtt egy lakásban. Nem egy 20 négyzetméteresben, de nyilván egy olyan embernek, akinek mondjuk nincs meg az az anyagi háttere, hogy megfelelő méretű lakóhelyet biztosítson egy nagy testi kutya számára, azt gondolom, hogy ne vállaljon nagy testi kutyát. De viszont, hogyha tudsz vele eleget foglalkozni, akkor én bárkinek javasolnám a nagy testi kutyát is lakásba.
Az a véleményem, hogy a menhelyek azok teljes mértékben alulfinanszírozottak. Tehát ha nem lennének azok az emberek, azok a dolgozók és önkéntesek, akik mindent hajlandók megtenni az állatokért, akkor a menhelyek nem lehetnének. Sokkal többet kellene szerintem kormányzati és önkormányzati szinten tenni a menhelyeknek a támogatásáért. Egyáltalán nincs egy egységes leírás erre. Ha olyan az önkormányzat, akkor esetleg köt szerződést vagy ad támogatást, de ezek mind olyan dolgok, hogy amikor már csak 10 állatod van, akkor minden nap kell róla gondoskodni. Tehát ha nincsen élelem, ha nincs ember, aki ellássa, akkor ott azért gond van. Bizonytalan adományokból fenntartani nagyon-nagyon nehéz, és ez biztos, hogy ezzel minden menhely így van Magyarországon. Az egyik oldalon az emberek elvárják azt, hogyha ők meg akarnak szabadulni az állattól, akkor a menhely szó nélkül átvegye az állatot. Akkor is, hogyha nincs oltva, akkor is, hogyha beteg. Ő oda jön, ő neki nem kell az állat, a menhely azért van, hogy bevegye ezt az állatot. Így gondolkozik a társadalomnak egy része. És persze az is elvárás, hogy a menhelyek minden állatot megmentsenek, a menhelyek azok nem oltathatnak el egy állatot sem, a menhelyeken nem pusztulhat el egy állat sem. De amikor valaki oda megy örökbefogadónak, akkor az az állat az tökéletes legyen. Tehát legyen meg minden oltása, legyen ivartalanítva, teljesen egészséges legyen, és még a viselkedése is olyan legyen, hogy hazaviszik és a párnán elfekszik. Így nagyjából ez az elvárás, hogyha végig gondolod, a kettő között óriási szakadék van. Mert az, aki beadja az állatát, az nagyon sokszor például azért adja be, mert nem tartotta megfelelően. Az állatban mondjuk kialakult egy viselkedési probléma. Egy ilyen viselkedési problémát, amíg helyre lehet hozni, az hónapokat vesz igénybe. Nekünk most van 3 olyan kutyusunk, akikkel a trénereink azok 90 napja foglalkoznak. De napi szinten. 4 ember minden nap, tehát bemegy hozzájuk, eltölt vele egy fél órát, órát, ők etetik, ők rendezik. 90 nap alatt odáig jutottunk velük, hogy most már meg lehet őket simogatni, tehát elindult egy fejlődés, de gondolj bele abba, hogy ez csak 3 állat és 4 ember 90 napja dolgozik velük. És mindez azért, mert az a gazda, akitől ez az adott kutya, vagy ezek a kutyák bekerültek, ez mindezt elhanyagolta és nem tette meg azt, amit kellett volna.
Ez az egész létesítmény, az Állatszigetel Extra Alapítvány civil erőből működik, tehát állami támogatást nem kapunk, főleg a bevételünk nagy részét, főleg az 1%-os bevétel képzi, illetve az egyéb adományok magánszemélyektől, cégektől. Nagyon nehéz, egyébként nem csak az állatvédők, hanem az összes civil szervezet bármivel is foglalkozik, nagyon nehéz helyzetben van. Vannak persze nyilván pályázati lehetőségek, az állatvédelem ilyen szempontból egy kicsit egy elhanyagolt terület, tehát konkrétan erre a feladatra azért nagyon pályázatok nincsenek, úgyhogy magában az állatvédelemben tényleg a civil összefogás az, ami életben tarthatja a menhelyeket. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, tehát a Rex Alapítvány szerencsés helyzetben van, hiszen egy olyan menhelyet, egy olyan létesítményt működtethet, ami Európai Uniós viszonylatban is egy olyan színvonalat üt meg. Ami példaértékű lehet, nagyon komoly hangsúlyt fektetünk az állategészségügyi ellátásra, tehát nagyon szigorú karanténozási szabályokat tartunk be az újonnan érkező állatok kapcsán, és tényleg megpróbáljuk szigorúan rendszerben foglalva követni, hogy az innen kikerült kutyusokkal az új gazdájukhoz kerülnek, akkor nyilván megfelelő állategészségügyi ellátás után kerüljenek ki, ivartanítva, oltva, csipezve, féreghajtva, bolhaírtva, megfelelően szocializálva, hiszen ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kutyusok véglegesen is ott maradhassanak a gazdinál, tehát hogy ne az legyen. A menhelyekkel kapcsolatban sajnos sokszor azért még mindig az a tévhit, hogy rossz körülmények között vannak, szomorú kutyusok, nem szeretnek az emberek állatmenhelyre járni, mert nagyon sajnálják az állatokat, inkább nem mennek. A mi Állatszigetünk ilyen szempontból is egy kivétel, hiszen olyan környezetben próbáljuk ezeket ezeket az állatokat tartani, hogy ők is minél jobban érezzék magukat, tehát minél kevésbé érezzék azt, hogy ilyen körülmények között, tehát gazda nélkül vannak, és az ide látogatókban sem az merüljön föl, hogy úristen, ezek az állatok olyan rossz körülmények között vannak, hogy inkább kimenteni érdemes innen, hanem az a cél, hogy ha már bekerülnek ide ezek az állatok, akkor megfelelően rehabilitáljuk őket ahhoz, hogy minél könnyebben tudjanak végleges otthonra találni.
Igazából én gondnak tartom azt, hogy maga akár az állatvédelem, vagy úgy, mint környezeti nevelés, nincs külön tantárként, hanem ugye azt mondják, hogy ilyen keret tantárgy, mert akár egy ének órán lehet környezeti nevelést folytatni, de nyilván ez azt jelenti, hogy nem mindenki építi be a tantervébe. Ha pedig följebb megyek, akkor például a középiskolás korosztályt így írtozatosan nehéz elérni, akik olyan típusú iskolába járnak, hogy mondjuk nincs is biológia, meg nincsnek ilyen természeti tárgyai, azok egyáltalán nem foglalkoznak vele, és nagyon nagy gondnak érzem azt, hogy az egyetemi szintű oktatásban sincsen neked. Ott kellene valahol kezdeni, hogy a pedagógusokat is úgy kellene tanítani, hogy igenis az állatvédelem pedagógiai oktatáson belül is helyet kapjon. Ha felkészítjük a pedagógusokat megfelelően, akkor nyilván sokkal hatékonyabban lehet az iskolákban is tevékenykedni. Nekünk Fehérváron szerencsénk van, én azt mondom, mert mi nagyon jó pedagógusokkal dolgozunk együtt. Tehát ez a gyermektagozat is csak ott tud hatékony lenni, ahol én az iskolában találok olyan pedagógust, olyan gárdát, akik azért segítenek nekünk, hiszen a gyerekeket ők szervezik össze. De ők azok, akik hónapról hónapra kihirdetik, és megoldják azt, hogy ha mi oda megyünk, akkor ott legyen terem, és meg tudjuk tartani a foglalkozást. De igazából nagyon pozitív tapasztalataink vannak. Egy csomó olyan iskola van Fehérváron, ahol a gyerekek rendszeresen kijönnek a menhelyre, mert hogy mi ilyet is biztosítunk, tehát nem csak az van, hogy bemegyünk, hanem ki lehet jönni hozzánk, és ott másfél órától akár a 8 órás programig tudunk nekik biztosítani bármilyen oktatási programot, meg vannak hozzá a lehetőségeink, vagy állatok világnapján gyűjtést szerveznek. Ez rendszeres, illetve most nálunk decemberben ugye állatok karácsonya van. Az mindig a gyerekekkel zajlik, tehát a gyermektagozatosok adják a műsort, és úgy jön ki minden gyerek, hogy nem nagy dolgot, hanem csak egy apróságot, egy jutalomfalatot, egy kis szalámit, de a gyermek hoz valamit annak az állatnak, és megtanulja azt is, hogy mit jelent adni, meg mit jelent a rászorulónak segíteni. Ezt mondom, az oktatási rendszer részévé is kellene tenni. Ezért nagyon sokat küzdöttünk így állatvédő szervezetek, csak nem értünk el sokat még egyelőre, de nagyon sok beadványunk volt, hogy kerüljön be az oktatásba is a környezeti nevelés, illetve maga az állatvédelem.
Hogy én ide kerültem 13 évvel ezelőtt, az egy egészen nem véletlen, mert a részemről tudatos volt, de hogy ide kerülhettem, az valahol véletlen is. Nekem volt egy kutyám, aki egy évvel ezelőtt ment el, tehát 14 évig élt, és ő beteg lett, másfél évesen kialakult nála egy, nem is egy betegség, hanem több betegség, ami az ő esetében azt eredményezte, hogy el kellett dönteni, hogy élete végéig kap egy kezelést, ami gazda és kutya szempontjából is egy nagyon komoly odafigyelést igényel, ez egy cukorbetegség alakult ki nála másfél évesen, és pajzsmirigy gyalulműködés, ami az ő esetében azt jelentett, hogy élete végig napi kétszer inzulin, napi négyszer diétázás, gyógyszeres kezelés, komoly odafigyelés igényel, és hogyha én ezt vállalom, akkor 13 évig boldog életet élhet, ha nem vállalom, akkor nem lett volna esélye arra, hogy életben maradjon, és akkor rájöttem arra, hogy nyilván ez egy másfajta probléma, mint az, hogy valaki nem tudja tartani a kutyáját, kirakja a nem felelős állattartót, de valahogy a kettőt így összekapcsoltam. Tehát úgy éreztem, hogy ha én nem vagyok, akkor nem élhetne tovább, és akkor elgondolkoztam, hogy nyilván rengeteg ilyen hasonló sorsú állat van, aki valamilyen oknál fogva olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudják tovább gondozni, vagy nem tudják biztosítani számára a megfelelő körülményeket, vagy egyszerűen csak utcára teszik, és úgy gondoltam, hogy akkor nem csak a sajátomért teszek, hanem teszek másokért is, vagy más állatokért is, és én önkéntesként kerültem a Rex alapítványhoz 13 évvel ezelőtt, akkor jó egy másfél évig önkéntesként segítettem az alapítvány munkáját, és aztán ebből alakult ki egy olyan lehetőség, hogy ezt hivatásként is űzhetem, és így ragadtam. Tehát nyilván elsősorban azért, mert szeretem a munkámat, szeretem azt, amit csinálok. Napi 8-10-12 órában az ember ezzel foglalkozva néha azt érzi, hogy talán nincs is értelme, mert ugye az elmúlt 13 év során nem azt tapasztaltuk, hogy kevesebb lenne mondjuk a bajba jutott, tehát kevesebbet raknának ki, vagy kevesebb állatszorú segítségre, de azt gondolom, hogy minden egyes állatnál, akit sikerül megmenteni, akit sikerül rehabilitálni, sikerül rőbe adni, az egy pozitív eredmény, tehát megéri csinálni.
Elhangzott Süle Dániel Harc az életben maradásért című műsora. Közreműködött Kállai Rita, Krebs Gyöngyi, Szira Dominika és Pataki Gábor. Készült az első pesti egyetemi rádióban 2014-ben.